Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Mai témánknak a címe az üdvözítő kegyelem tanító leckéje. Pál apostolnak a Tituszhoz írott leveléből szeretném az alapige szavait olvasni. A Tituszhoz írott levél második fejezetének 11. versétől kezdődően a 15. versig. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket szóljad, incs és fedj teljes méltósággal. Idáig az ige. Istennek sokféle kegyelmét tapasztalhatjuk meg az életünkben. Ha nem csak a Szentírást nézzük, hanem a mindennapi életünk tapasztalatait, akkor is azt mondhatjuk, hogy mindennap életet ad. A természet áldásait árasztja szét körülöttünk, személyválogatás nélkül mindenkinek. A Szentírásban ilyeneket olvashatunk, hogy felhozza a napot úgy a jókra, mint az igazakra, esőt ad, és az Úr kegyelmessége, mondja Jeremiás a síralmaiban, hogy még nincsen végünk, hiszen minden reggel megújul, és nagy a te kegyelmed. Akár merre tekintünk szét, mindenhol az Isten kegyelmét tapasztalhatjuk meg. Isten azonban nem csak az evilági életünkre kiható kegyelmét akarja adni, hanem a legnagyobbat is, az üdvözítő kegyelmet. De itt sem elégszik meg azzal, hogy már megismertük őt, elhívott bennünket, és most a gyermekeinek tudhatjuk magunkat, sok áldását megtapasztalva az életünkben, hanem Isten szeretné ezt a kegyelmet kiteljesíteni, és személyes életünkben is érvényesíteni úgy, hogy az üdvözítő kegyelemnek a részesévé akar tenni bennünket. Mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözítő kegyelem négyféle módon hat minden emberre. Személyválogatás nélkül gyakorol befolyást az életünkre, akkor, ha nem állunk ellen ennek a kegyelemnek. Egy korábbi alkalommal is beszéltünk erről a négy isteni lépésről, ahogy Isten közeledik felénk, és mindenkit szeretne az üdvözítő kegyelemnek a vonzás körébe vonni. Először is Isten világosságot gyújt az embernek a szívében. Akkor, amikor ez az ember még nem is tud talán az Istenről. De az Isten már a vonzás körébe hozza, már a Szentlélek által világosságot gyújt benne, hogy ne a korábbi tompult fény világosságába lássa a dolgokat, hanem az isteni megvilágításban. És amikor ez történik, akkor az ember rádöbben, hogy jé, ezeket eddig nem is így gondoltam. És amikor az ember a saját életét is az isteni megvilágításban látja, amikor rádöbben arra, hogy amit eddig természetesnek tartott, az tulajdonképpen bűn, akkor az emberbe megmozdul valami. És egyre inkább azt érzi, hogy már zavarja az, amit csinál. Már nem akarja tovább tenni azt. És ez az, amit az ősevangélium fogalmaz meg, hogy Isten a Szentlélek által ellenségeskedést támaszt az emberben a bűnnel szemben. Vádol most már a lelkiismeret, ha tovább csinálom azt, amit eddig természetesnek tartottam. Ellenséges érzést érzek a bűnnel szemben. És amikor az ember sokáig érzi ezt magába, hogy amit csinálok, az nem jó, akkor egyre jobban zavarja. És egyre jobban közeledik ahhoz a ponthoz, amikor szeretné kimondani, hogy nem akarom tovább csinálni ezt. Vagyis csak szeretné, de nem tudja. Legalábbis az Isten országa felé való elmozdulás szintjén nem tudja. Mert az ember a bűn fogja, a bűn rabszolgája. És az ember nem azt teszi, amit szeretne, hanem amit a bűn diktál belülről. És ezért az Isten megteszi a harmadik lépést is az ember felé, visszaadja az embernek a szabad választás lehetőségét, a döntés lehetőségét, ahogy Pál fogalmaz, Isten az, aki munkálja bennünk az akarást, hogy végre akarni tudjam azt, hogy elszakadok attól, amit már megláttam magamban, amiben már nem érzem jól magamat, és amikor az ember végre eljut oda, hogy most már ki tudom mondani azt, hogy döntöttem, és nem akarom tovább így élni, én úgy gondolom, hogy itt közülünk sokan el tudnák mondani a saját életükből is, hogy ez még mindig kevés. Még mindig szükség van valamire. Egy dologra. És ezt János apostol így fogalmazza meg az evangéliumban, hogy ha valakik befogadják őt, megnyitják a szívüknek az ajtaját előtte, na azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. És Pál, amikor ezt megtapasztalta, visszatekintve azt mondja az életére, hogy Krisztus által mindenre van erőm. Vagyis, ha Jézus Krisztus előtt megnyitottuk a szívünket, és befogadtuk őt az életünkbe, na akkor már nem csak akarjuk, nem csak szeretnénk megvalósítani ezeket a dolgokat, hanem erőnk is lesz hozzá a megvalósításhoz. Így munkálja, így készíti elő Isten egy embernek az életét, hogy az üdvözítő kegyelem ki tudjon teljesedni benne. Az üdvözítő kegyelem, vagy más szóval a hitáltali megigazulás Krisztusban, ennek az evangéliuma két fontos művet szeretne véghez vinni az életünkben. Először is fel akar ébreszteni, ami által Isten szeretne rádöbbenteni a jelenlegi állapotunkra, annak az érzékelésére. Majd a következő témánkban fogunk erről egy kicsit részletesebben beszélni, hiszen a következő témánknak éppen az lesz a címe is, milyen az Isten szerinti ébredés és megújulás, vagyis reformáció. Mert ez a két nagy dolog az, amit Isten az üdvözítő kegyelem által szeretne megvalósítani az ember életébe. Most csak érintőlegesen szeretnék szólni róla, hogy tehát először is ébredés szeretné az Isten hozni, és amikor felébresztett az alvó állapotunkból, és itt most nem egy hitetlen ember, vagy Istentől távol élő ember ébresztéséről van szó, hiszen gondoljatok csak Jézus Krisztus példázataira, és egyéb tanításaira a Bibliában, hogy Jézus nem azt mondta éppen a ráváró népéről, hogy mindannyian elaludtak és szunnyadának? Nem minden szűz elaludt? Ézsaiás könyvében nem azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy kelj fel, ébredj fel. Más helyen szintén azt olvassuk, hogy ideje már az álomból felserkenni, hiszen közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Az egész Szentírásból szinte refrénszerűen sugároz felénk Istennek az az üzenete, hogy fel kell ébrednünk. De nem elég csak felébredni. Ha nekem az a kötelességem, hogy reggel elinduljak otthonról a munkába, akkor nem elég az, hogy az óra csörgésére felébredtem. És szépen nyugtázom azt, hogy hát most már ébren vagyok. Ebből nem fog lenni semmi. Fel kell kelnem, el kell indulnom. És tenni azt, amit rám van bízva. És ez a következő lépés. De részletesebben erről a következő alkalommal szeretnék beszélni, hogy mit is foglal ez magába. Mi mindannyian azt valljuk, testvéreim, hogy nekünk már megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Lehetőségünk volt megismerni azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztusban ajánl fel az Isten. Sőt, lehetőségünk volt elfogadni is ezt a kegyelmet, nem csak megismerni. Az Isten üdvözítő kegyelme azonban nem akar megrekedni bennünk csupán a megismerés és az elfogadásnak a szintjén. Ez a kegyelem szeretne kiteljesedni, és szeretne tovább vezetni bennünket. Rá akar mutatni az életünk hiányosságaira. Meg akarja tanítani, hogy mikor mondhatjuk el azt, most már várom a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges visszajövetelét. Mikor lehet boldog reménység a Jézussal való találkozás? Erre akar megtanítani az üdvözítő kegyelem. Mi adventisták azt mondjuk, hogy várjuk Jézus visszajövetelét. Ezt hirdeti a nevünk. De vajon méltán-e? Ez az üdvözítő kegyelem akar megtanítani arra a leckére, hogy mikor várom boldog reménységgel, mikor várhatom, mik a feltételei. És Pál apostol ebben a felolvasott igében egy pár olyan gyakorlati leckét mond el, hogy az üdvözítő kegyelem, ha te elfogadtad, ha valóban azt mondod, hogy én Jézus előtt megnyitottam a szívem ajtaját, és Jézus az én személyes megváltóm, akkor hadd éljek Jakab apostol szavával. Mutasd meg a te hitedet a te cselekedetedből. Ez fogalmazódik meg Pálnak ebben a gondolatában, csak nem ezekkel a szavakkal. De a lényeg ugyanaz. Azt mondja ugyanis Pál, ha megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, akkor az arra akar megtanítani, hogy... és elkezdi sorolni a leckét. És hogyha ezek ott vannak a te életedben, akkor mondhatod, hogy igen, nekem megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. És az első lecke, amit meg akar tanítani a kegyelem, a hitáltali megigazulás evangéliuma, hogy tagadd meg a hitetlenségedet, mondja Pál. Csak egy pillanatra szeretnék itt megállni. Már volt olyan eset, amikor valaki azt mondta nekem, ez nem nekünk szól, hanem ez a hitetleneknek szól, hogy tagadd meg a hitetlenségedet. Mi már hívő emberek vagyunk, mi már elfogadtuk Jézus személyes megváltónak, tehát ez nem nekünk szól. Én azonban szeretném kiélezve azt mondani, hogy de igenis nekünk szól. Nekünk, akiknek már megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, bennünket akar tanítani, nem a hitetlen embert, akinek még nem jelent meg, aki még nem fogadta el, aki még nem nyitotta meg a szívét előtte. Én tudom, és bizonyára ti is, hogy nagyon sok olyan terület van az életünkben, ahol még hitetlenséggel küszködünk és vergődünk. Mindjárt konkrétizáljam is. Ha Jézust valóban elfogadta személyes megváltódnak, akkor merd hittel vallani azt, hogy te most Istennek újjászületett gyermeke vagy. Lehet, hogy nem vagy még tökéletes, nem jutottál el az érett férfikorra, de újjászülettél. És az Isten lelke vezet téged. De ez a hited látszódjon meg a cselekedeteidben is. Mert ha nem látszódik meg, akkor nem születtél újjá. Látszódjon meg az cselekedetedben, a környezetedben élő emberek, lássák meg, ismerjék fel. Jézus Krisztus is azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek. És ezzel a hiteddel merjél belekapaszkodni az Isten ígéreteibe. Merd megragadni azokat az ígéreteket, amiket az Isten adott. Ne féljél elfogadni, hogy ez rád is vonatkozik, nem csak a másikra, hanem a te személyes életedre is. Jézus azt mondja egy alkalommal, amikor egy beteg gyermeket vezetnek hozzá az édesapa kérésére. Az édesapa ugyanis azt mondta Jézusnak, hogy ha tehetsz valamit, ha lehetséges valamit tenni, akkor gyógyítsd meg az én gyermekemet. És Jézus úgy válaszolt, hogy hát ha hiheted azt. Mert minden lehetséges a hívőnek. És amikor ezt hallotta az apa, hogy ha hiheted azt, akkor azonnal kapásból vágta rá, hogy hiszek, uram, hát ha minden lehetséges, és csak ezen múlik, akkor hiszek. És emlékeztek, hogy hogy folytatódik? Légy segítségül az én hitetlenségemnek. És testvéreim, nincs közte semmi magyarázat, ki mondja az egyik dolgot, ki mondja a másikat. Ki mondja azt, hogy hiszek, és ki mondja azt, hogy légy segítségül a hitetlenségemben. Most melyik az igaz? Csak a második. Mert ha azt érzi, hogy neki segítségre van szüksége, akkor még nem tud hinni. Úgy, ahogy neki szüksége van rá. Talán már kezd bújni ki belőle. De ez még olyan, mint a gyönge hajtás a palántánál, amit még ápolni kell, gondozni kell, erősíteni kell. És testvéreim, mi is így vagyunk. Sokszor, amikor a hitről van szó, akkor úgy bátran kimondjuk, hogy igen, én hívő vagyok, én hiszek, én Isten gyermeke vagyok, de amikor úgy egy kicsit mélyebben belenyúlunk a kérdésbe, amikor egy kicsit a jelentőségét is a felszínre hozzuk, akkor már azonnal elbizonytalanodunk, és már mi is azt mondjuk, mint az apa másodszor, hogy légy segítségül az én hitetlenségemben. Miközben Isten azt mondja Pál apostol szaván keresztül a római levélben, aki hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik néki igazságul. Mert az igaz ember hitből él. Ezért mondja tehát az üdvözítő kegyelem. Ha te Jézus előtt megnyitottad a szívedet, az első dolog, ahova szeretne Jézus elvezetni, hogy többé ne hitetlenkedjek, ne bizonytalankodjak, ne csúszkáljon alattam a talaj, hanem tudjak szilárdan megállni, Jézusba kapaszkodva, és hinni, és az ígéreteket elfogadni. A másik dolog, amire az üdvözítő kegyelem szeretne tanítani, mivel Jézus egy kiváltképpen való népet szeretne készíteni az ő dicsőséges visszajövetelére, ezért tőlünk azt várja, hogy tagadjuk meg a világi kívánságokat. A világ ugye nagyon sok területen kínálja önmagát, a bűnnel fertőzött cikkeit, áruit, talán mondjuk így ki, hogy a szórakoztató ipar különböző termékei, a szélsőséges divatok egészségtelen, erkölcstelen áruiban, és még nagyon-nagyon sok mindenben kínálja önmagát a világ. Isten gyermekei viszont el kell, hogy ettől különüljenek. És ahhoz, hogy meg tudjuk tagadni a világi kívánságokat, egy négy lépcsős változatban tudjuk ezt megtenni. Két igeversnek az alapján szeretnék rávilágítani erre. Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetnek első második versében mondja, illetve János apostol első levelének a második fejezetében, a 15. versben. Hadd soroljam, nem a Bibliából olvasva, hanem csak így idézve, de a Róma 12.1.2 és 1 János 2.15-ben a következőket. Szánjátok oda magatokat az Istennek. Ez az első alapfeltétel. Mert akinek oda szánjuk magunkat, annak vagyunk a szolgái. Tehát ez az alapfeltétel, hogy szánjátok oda magatokat. A másik, ha én az Istennek szánom oda magamat, akkor azt mondja János, akkor ne szeressétek tovább a világot. Mert nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy Istennek oda szántátok magatokat, és akkor el kell fordulni a világtól, vagy Istentől forduljatok el, és akkor szánjátok oda magatokat a világnak. Ha én az üdvözítő kegyelem gyakorlati leckéjét akarom tanulni, akkor el kell fordulnom a világtól, és oda kell szánnom a magamat az Istennek. Emlékeztek, hogy a nagy parancsolat hogy hangzik? A nagy parancsolatnak az első tétele? Hogy? Teljes szívemből. Teljes szívemből, teljes elmémből, minden erőmből. Ez az odaszánás az Istennek. Nem fél szívvel szolgálni az Istennek, a másik féllel meg a világnak, hanem csak az Istennek. Ez az odaszánás. Ha én az Istennek szántam oda, akkor Pál azt mondja, akkor ne szabjátok magatokat a világhoz. És ez, hogy ne szabjátok oda magatokat, ez azt jelenti, ne törődj azzal, hogy a világ mit gondol, hogyan él, mihez viszonyítja az értékrendjét, mert a világ kialakít magának különböző értékrendeket, de mindig mást, a koronként változóan. És ha az ember a világhoz szabja magát, akkor nem tudja egyúttal az Istenhez szabni. A világ értékrendjében olyan dolgok vannak, ami az Istentől elszakít és elvon. Nem jut időm Istenre. Ezért azt mondja az apostol, ne törődj azzal, hogy mit tesz a világ. Ne szabd magad a világhoz. Hanem az apostol azt tanácsolja, keressétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ne azt, hogy mi a világ szerinti jó. Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És testvéreim, ha keressük, és hadd kérdezem, hogy hol tudjuk keresni, mi az Istennek jó, kedves, tökéletes akarata. Az Isten igéjében. itt tudom keresni, mert Isten ebben írta le, a Szentírásban írta le, hogy mi az ő akarata. És ha én elmélyedek az Isten igéjének a tanulmányozásába, mert nem csak olvasom az Isten igéjét, hanem keresem azt, ami benne van. És a keresés az azt jelenti, hogy időt, erőt, energiát és mindent fordítok rá, mert olyan helyre is benézek, ahová egy felszínes áthaladással talán nem néztem volna be. Ez a keresés, amikor otthon a lakásunkban valamit elveszítünk, elmegy a tekintetünk elől, és elkezdjük keresni, akkor sokszor olyan helyre is benézünk, ami már szerintünk a teljes lehetetlenség, hogy oda tettük volna. Nemrégen hallottam valakitől, hogy a szemüvegét úgy tette le, hogy kinyitotta a hűtőszekrényt, és véletlenül valahogy a hűtőszekrénynek a polcára tette le. Maga se tudja, hogy hogy. És teljesen lehetetlennek tartotta, hogy a hűtőszekrényben van a szemüvege. De mivel már sehol nem találta, ezért mégis kinyitotta, és megtalálta. Testvéreim, az igét is így kell keresni, illetve az igében az Isten akaratát. Belemélyedni, a legapróbb részeket is felnyitni, hogy mit akar mondani az Isten. Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A legkisebb részleteknek is utána nézni. Ezt jelenti keresni az Isten akaratát. És ha ilyen elmélyülten bele nyúlunk az Isten igéjébe, és elmélyedünk benne, akkor Sátán teljesen tehetetlenül áll körülöttünk. Az ellenség abszolút nem tud ártani nékünk. Ellen White írásából hadd idézzek egy rövid kis szakaszt. Azok, akik nem akarnak Sátán cselvetéseinek áldozatul esni, azoknak jól kell őrizni a belső világukba vezető utakat. Kerülniük kell az olyan dolgok olvasását, szemlélését vagy hallgatását, ami tisztátalan gondolatokat ébreszthet bennük. A belső világunkhoz vezető út az öt érzékszervünk. A látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlés, ezen keresztül tud Sátán a körülöttünk lévő világot felhasználva hatni ránk, és belépni az életünkbe. Olyan dolgot láttat meg, olyan dolgot hallat meg, olyan dologgal hoz kapcsolatba, ami hat ránk és a bűn felé vezet. Így kezdődött ez már Édenben is. Látá a gyümölcsöt, hogy kívánatos eledelre. Megláttatta, és megállította, és szemlélte, és így tovább. Testvéreim, addig, amíg az Isten igéjénél időzünk, és ez fogjul tudja ejteni a mi gondolatainkat, az érzelmeinket, addig nem tud a kísértő hatni ránk, és addig nem érdekel bennünket, hogy mi a világ szerinti kívánalom, addig azt keressük, hogy Uram, mi a Te jó, kedves és tökéletes akaratod. Mivel a bűn a teljes embert rontotta meg, ezért a megváltó kegyelem is a teljes ember megjobbítását akarja megvalósítani. Éppen ezért az Isten üzenete azt mondja, hogy a Jézussal való találkozás előfeltételei között ott van a mértékletesség is. Sőt, ott kell lenni. Amikor a tanító leckét olvassuk, ugye az üdvözítő kegyelem tanító leckéjét, akkor azt olvassuk, hogy tagadd meg a hitetlenséget, a világi kívánságokat, és mértékletesen élj. Természetesen minden ember életében más területen jelentkezik a mértékletességnek a kritikus pontja. Vannak, akiknek például a beszédben kell mértékletességet gyakorolni. Mert ilyeneket olvasunk a Bibliában, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Vagy vannak olyanok, akiknek a beszéde hasonló a törszúráshoz, olvashatjuk példabeszédekben. És még sok egyéb gondolatot találunk a beszéddel kapcsolatban, tehát a beszédben is sokféle területen egyfajta mértékletességet kell, önmegtagadást kell gyakorolni. Másoknak éppen az előző kérdéssel összhangban talán a világ divatjának a követésében kell önmegtagadást gyakorolni. Megtagadni azt a vágyat, ami a világ divatja felé húzza őt. Vannak olyanok, akik a munka rabszolgái. Ezért nekik éppen ezen a területen kell mértékletességet gyakorolni. Sokszor még szinte viccesen is szokták hangoztatni azt a parancsolatot, Jézusnak azt a parancsolatát, amit a 10 törvényben fogalmazódik meg, hogy 6 napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat. Isten nem azt mondja, hogy 6 nap és éjjel dolgozzál. Ennek is vannak határai, ami az Istennel való kapcsolatunk rovására történik. És amikor a munka olyan állapotba visz engem, hogy már nincs erőm, nincs kedvem, és semmim nincs, amivel már az Isten igéjével foglalkozzak, akkor itt már a munkát, amit Isten pedig áldásként adott, kell valamilyen határok között megtagadnom. Vannak olyanok is, akikről Pál apostol azt mondja az igében, nekik a hasuk az Istenük. És ezért nekik ezen a területen kell önmegtagadást gyakorolni, a táplálkozás területén. Az is lehet, hogy talán tisztában vannak vele, hogy mi az, amit Isten vár tőlük, de még nem tudtak lemondani, és nem tudtak az Isten mértéke szerint élni. De az üdvözítő kegyelem, az meg akarja tanítani őket erre. És a bizonyságtételben azt olvashatjuk, hogy akik nem hajlandók a gyakorlatban alkalmazni azt a világosságot és tudást, amit Isten könyörületesen elérhetővé tett számukra, azok a lelki és testi életük fejlesztésének egyik Isten adományozta módját utasítják vissza. És ezzel olyan területre lépnek, ahol Sátán csalásainak teszik ki magukat. Ha tehát mi Istentől világosságot kaptunk valamire vonatkozóan, azt nekünk alkalmazni kell az életünkben. Már csak azért is, mert mi azt keressük, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ha olvassuk Pál szavait tovább, akkor azzal is találkozunk, hogy az üdvözítő kegyelem arra is szeretne megtanítani, hogy igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Ez a lecke Isten megváltó művének 2 dimenzióját villantja fel előttünk. Igazán és szentül. Mindkét állapot csak Isten kegyelme által érhető el. Isten kegyelme által alakul ki bennünk. Az ember kizárólag csak Krisztusba vetett hite által lehet igaz Isten előtt. Pál apostol azt mondja egy korábban tanulmányozott igében, ugye a Filippi beliekhez írott levélben, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom. De van igazságom Jézus Krisztusban való hit által. Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát én csak benne, Jézus Krisztusban lehetek igaz. De csak Jézus Krisztusban lehetek szent is. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket. Nem én magam a saját erőfeszítéseimmel tudok megszentelődni és szenté lenni, hanem az Istennek bennem munkálkodó kegyelme és lelke az, aki meg tudja változtatni az én életemet. És ennek megvalósítását nem egy bizonytalan jövőre kell halasztani. Nem úgy, hogy majd holnap, hiszen a holnap nem a miénk, csak a ma a miénk. Ma, ha az ő szavát halljuk, ma, ha a lelkünkben érezzük, hogy nekünk valamiben lépnünk kell, akkor én ezt nem halaszthatom holnapra. Pál apostol 2 csoportba osztályozza, illetve válogatja szét az üzenetének azt a részét, amire véleménye szerint Isten meg akar tanítani bennünket. Az egyik csoportba azt mondja el az apostol, hogy mi az, amitől el kell fordulnunk. Mi az, amitől határozottan meg kell tagadnunk magunktól. A hátunk mögé kell vetni azokat. El kell hagyni őket. Ez a hitetlenség, a világi kívánság, és utána pedig arról beszél, hogy mi az, amit viszont célul kell kitűzni, amiben pedig a jövőre vonatkozóan kell határozott lépéseket tenni. És itt a mértékletesség, aztán, hogy igazán és szentül éljünk most, ma, a jelen való világban. Mi adventisták sokféleképpen hirdetjük azt, hogy várjuk Jézus dicsőséges visszajövetelét. Ez a hitünk és meggyőződésünk újra és újra elhangzik különböző prédikációkban, személyes bizonyságtevésekben, olvashatók a könyveinkben. Nagyon sokféleképpen hirdetjük azt, hogy mi adventisták vagyunk. Várjuk Jézus visszajövetelét. De ez a reménységünk a nevünkben is ott van, ez is hirdeti valamilyen módon, amikor kimondjuk valaki előtt, hogy adventisták vagyunk. Biztos ti is szoktatok élni ezzel a lehetőséggel, ezzel a misszió lehetőséggel, hogy rákérdeznek, hogy mit jelent az, hogy adventista, én még nem hallottam róla. És akkor azonnal lehetőség van arról, hogy beszéljünk Jézus dicsőséges visszajöveteléről. Az alapigénk üzenete is Jézus dicsőséges visszajöveteléről beszél. És ezzel tulajdonképpen azt mondja ki, hogy személyesen hozzánk szól ez az üzenet. Mi vagyunk azok, akik várjuk a nagyistennek és a megtartó Jézus Krisztusnak a dicsőséges visszajövetelét. Most mi vagyunk abban a helyzetben, hogy bennünket missziósz Pál. És szinte kimondatlanul mi kérdezzük Pált, hogy mit jelent az, hogy várom Jézus visszajövetelét. És Pál erre a kimondatlan kérdésre adja a választ. Azt mondja nekünk, hogy hát azt testvérem, hogy tagadd meg a hitetlenségedet, a világi kívánságodat. Élj mértékletesen, igazán, szentül, és most a jelen való világban. Ezt jelenti az, hogy te várod a nagyistennek és megtartó Jézus Krisztus visszajövetelét. Erre akar megtanítani az üdvözítő kegyelem. A nagy kérdés csak az, hogy te kész vagy-e megtanulni Istentől ezt a leckét? Engeded-e vezettetni magadat tőle? Nem az a döntő, hogy mit mondasz, hanem hogy hogy élsz. A mi cselekedeteink ugyanis mindig hangosabban beszélnek, mint a vallomásunk. Mondhatunk akármit, akármennyire is adventistának vallhatjuk magunkat, akárhogy missziózunk is arról, hogy Jézus nem sokára visszajön, de ha az életünk nincs ezzel összhangba, ha az üdvözítő kegyelem azokat a feltételeket nem tudja megvalósítani az életünkbe, nem tud megtanítani arra a leckére, hogy ezeket megtanulva gyakorlatban alkalmazzuk, akkor hiába való minden vallomás. A cselekedetünk azt fogja hirdetni, hogy mi abszolút nem várjuk Jézus visszajövetelét. Pál apostol sorai között ott van egy határozott felszólítás is, amit Ellen White fogalmaz és mond ki még nagyobb nyíltsággal. Pál apostol sorai között csak úgy rejtve van ott, Ellen White viszont nagyon nyíltan kimondja ezt. Így hangzik ez a mondat. Valamennyi keresztény kiváltsága az, hogy ne csupán várja, hanem siettesse is Jézus Krisztus visszajövetelét. Hogyan sürgethetjük mi Jézus visszajövetelét? Pál apostol soraiba ez úgy található meg, hogyha minél gyorsabban megtanulom a gyakorlati leckéjét az üdvözítő kegyelemnek. Ha egyszer azt mondja Pál, hogy az üdvözítő kegyelem, amit Jézusban elfogadtunk, az arra akar megtanítani, hogy tagadjam meg a hitetlenséget, a világi kívánságokat, éljek mértékletesen, igazán, meg szentül, és most, és így várjam Jézus visszajövetelét, akkor ezzel Pál azt mondja ki, hogy na ezzel sürgethetem, ha minél gyorsabban tanulom ezt a leckét, és minél jobban megvalósítom a személyes életemben, akkor ezzel sürgetem, mert megvalósítottam a feltételeket, ami miatt Jézus mint egy késlelteti. Mert azt mondja a Szentírás, miattunk tűr, hosszan, mert nem akarja, hogy elveszünk, hanem azt akarja, hogy mindannyian üdvözöljünk. Isten ennyire szeret bennünket. És még egy idézetet hadd olvassak Ellen White írásából. Azt írja, ha a gyülekezet magára öltené Krisztus igazságát és szentségét, Ha mellőzne mindennemű közösséget a világgal, akkor a fénylő és dicső nap hajnala viradna rá. Mi is ez a fénylő és dicső nap hajnala? Jézus dicsőséges visszajövetele. A Szentírás profétikus üzenetében olvashatunk ilyet, hogy akkor eljő hozzánk, mint a hajnal világossága. Vagy a Jelenések könyvében Jézus úgy van bemutatva, mint a fényes hajnali csillag. Péter apostol levelében is, amikor a prófétai üzenetről van szó, itt is így beszél, hogy a mi szívünkben kell először feltámadni neki. Ott kell visszajönni, ott kell úgymond otthont nyerni Jézusnak. De igazából az a csodálatos alkalom, ami az ő dicsőséges visszajövetelekor valósul meg, amikor az ég felhőiben jelenik meg, amikor minden szem meglátja őt, na ez lesz az a ma fényes és dicsőséges naphajnala, aminek a felviradása kellene, hogy jöjjön, amire mi várunk, amire a hitünk és a reménységünk támaszkodik. És ezt, testvéreim, mi sürgethetjük. Most az a kérdés, mennyire gondoljuk ezt komolyan? Mert ha komolyan gondoljuk, és a vallomásunk összhangban van a szívünkkel, akkor azon igyekszünk, hogy minél hamarabb tanuljuk meg ezt a leckét. Az üdvözítő kegyelem, amit Jézusban nyerhetünk el, az tehát nem csak egy érzelmi fellángolás, hogy jaj, de csodálatos dolog, hogy Jézus az én személyes megváltóm, hanem ha valóban befogadtam a szívembe Jézus Krisztust, akkor a bennem lakozó Jézus, az üdvözítő kegyelem tovább akar vezetni, nem csak megigazítani akar, hanem meg is szentelni. Ezért az üdvözítő kegyelem tanító leckéje között ott van, hogy igazán és szentül éljünk ebben a jelen való világban. Testvéreim, imádkozzunk azért, hogy az Úr segítsen, hogy ezt a leckét mi tudjuk megtanulni, és ezzel, mint egy sürgessük Jézus visszajövetelét, hogy végre elérkezzen számunkra minél hamarabb az, hogy a bűn világából kiszabadulva abba a dicsőséges országba juthatunk, amit az Isten készít az őt szeretőknek. Legyen az Isten kegyelme és segítsége ebben velünk. Amen.